Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mindazokat, akik nem utaztatok el, itt vagytok, és most az Isten tiszteleten részt tudtok venni. Nagyon jó, hogy összegyűltünk. Szóval Isten áldjon benneteket. Jó a karácsonyt ünnepelni. Ez egy igazi, ilyen kellemes ünnep, igaz? Főleg a gyerekeknek, akiket ilyenkor elhalmoznak a szülők, nagymamák, nagypapák és mindenki sok-sok ajándékkal. Persze a felnőtteknek is gondolom, hogy azért jó a karácsony. Nem csak a rohanást, meg a munkát látjuk benne, hanem a pihenést is. És ami ezen túl van az, hogy az Isten eljött erre a földre, és ez nagyon-nagyon fontos. Van néhány jó hírem. Ez már alapvetően nagyon jó hír, így van. Ezen kívül még vannak más jó hírek. Az egyik, hogy újabb baba született a héten. A múlt héten is volt egy baba, most is van. Nem tudom, hogy jövő héten mi lesz, de... Ma reggel gyorsan összeszámoltam. A 2008-as év az ilyen rekord a gyülekezetünkben, legalábbis a rövid kis történelmünkben, hogy ebben az évben 5 újszülöttünk van. És ha a sorba megyünk, akkor azt hiszem, hogy a Bálint család kezdte, akik most talán nincsenek itt. Szóval Bálintéknak született egy kis babájuk, aztán voltak a Gergőjék, igaz, Gergő? Vagy Vargáék? Gergőjék, aztán a Varga család, kapott Istentől ajándékba egy aranyos kislányt. A múlt héten született a Szabados Szonya, és hát most ünnepélyesen hadd jelentsem be nektek, hogy megszületett december 23-án Révész Borka, a Révész családnak a második kislánya. Itt születnek a gyerekek, és karácsonykor így nagyon beleillik a képbe ez a sok gyerekszületés. Szóval Isten így is megáldja a családokat, meg megáldja a gyülekezetünket, és ez nagyon jó. Szeretettel köszöntöm a vendégeket is. Hát most hadd külön köszöntsük a Fóris családot, akik újra meglátogatták a gyerekeket is, meg bennünket is. Szeretettel köszöntünk benneteket, Isten áldjon titeket. Erikát, meg a gyerekeket is, örülünk, hogy újra itt vagytok, Isten áldjon titeket is. Én szeretnék nektek egy fiatal embert bemutatni, aki lehet, hogy már volt itt-ott meglátogatott bennünket néhányszor, most ott van a hátsó sorban. Úgy hívják őt, hogy a Répa Tibi. Tibi, téged is köszöntünk, nagyon jó, hogy itt vagy. Most ő lett itt a főnökünk, a házat ő vigyázza. Úgyhogy jól kell viselkednünk, hogy itt lehessünk. De Tibiről azt kell tudni, hogy rengeteget segített nekünk az elmúlt években, amikor bármilyen programot szerveztünk, és nagy kötek szórólapokkal megkerestük a Tibit, meg plakátokkal, akkor mindig ő volt az, aki járta a várost, és kirakta a plakátokat a helyére, és a szórólapokat meg a postaládába. Úgyhogy most így nyilvánosan is hadd köszönjük meg neked a sok-sok munkádat. Isten áldjon téged, és neked is boldog karácsonyt kívánunk. Nos, és vannak itt gyerekek is, úgy látom, néhányan itt tudnak lenni. Kedves gyerekek, van egy jó hírem. Tudtok figyelni? Ezen a karácsonyi délelőtti istentiszteleten most a gyerekfoglalkozás itt lesz a felnőttekkel. Jó lesz? Szóval most nem kell nektek elmenni külön termekbe, és nem kell kis csoportba lenni, itt lehettek velünk együtt, tehát most ma nem lesz gyerekfoglalkozás, de remélem, hogy élvezni fogjátok az Isten tiszteletet, és nagyon figyeljetek. Tudjátok, a karácsony az egy különleges ünnep, és amit Isten üzen, azt nem csak a felnőtteknek üzeni, hanem mindig a gyerekeknek is szól Istennek az üzenete. És akkor szeretnélek még köszönteni benneteket egy olyan proféciával, ami karácsony napján, vagyis Jézus születésével beteljesedett. Ézsaiás ezt prófétált a több száz évvel Jézus születése előtt. Az Ézsaiás 9-ben van leírva, ezt mondja a Biblia, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, uralom az ő vállán lesz, így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és békesség fejedelme. Ézsaiás ezt kapta Istentől, ezt kihirdette, leírta, itt van a Bibliában, és tudjuk, hogy karácsonykor beteljesedett, hogy Jézus Krisztus betöltötte ezt a proféciát, és tényleg ő az, aki gyermekként eljött, az Isten gyermekként eljött hozzánk, és az uralom nála van, és úgy nevezik, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, és még számtalan neve van a Bibliában leírva, hogy mind-mind Jézus Krisztusra utal, aki a Messiás. Szóval ez egy fantasztikus hír, hogy a Messiás eljött, nem kell tovább várni. Itt a Messiás, és lehet benne hinni, és lehet megtérni hozzá. Szeretném, ha most imádkoznánk, és ezt a néhány énekben Isten elé állunk, és őt fogjuk dicsőíteni, magasztalni, mind azért, amit tett, nem csak a karácsonyért, hanem egyáltalán Istenért, azért, amilyen ő, amilyen hatalmas és amilyen nagy. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ünnepelhetünk téged, köszönjük, hogy ismerhetünk, és nem egy üres ünnepünk van, nem ajándékdobozokat látunk csak, hanem téged látunk, Uram, aki nagy és hatalmas vagy, aki csodálatos, erős Isten vagy. Köszönjük, Uram, hogy megüresítetted magad, és eljöttél erre a földre. És köszönjük azt a csodát, Uram, hogy te, aki a hatalmas Isten vagy, egy kisgyermekben kiszolgáltattad magad az embernek, és köszönjük, hogy ezt azért tetted, mert szeretsz bennünket. Uram, hálát adunk neked. És köszönjük, Uram, minden áldásodat. Köszönjük az elmúlt napokat is, a tegnap estét is. Köszönjük, Uram, hogy együtt lehettünk sok-sok helyen, a családokban, kifejezhettük a szeretetünket, a tiszteletünket feléd is, és egymás felé is. És most is ezt akarjuk tenni, Uram, ezen az Isten tiszteleten, és azért imádkozom, Uram, hogy jöjjön a te drága lelked, és vezessen bennünket, és irányítson bennünket, és töltsön be bennünket, mert szükségünk van erre. Nem akarjuk, Uram, hogy az ünnepeink üresek legyenek, hanem azt szeretnénk, Uram, hogy te legyél a középpontban. És amit te mondasz, amit te adsz, amire te bátorítasz bennünket, azt szeretnénk megtenni. És kérünk téged, hogy ezen az Isten tiszteleten is szólj hozzánk, hogy senki ne menjen haza üresen, vagy fáradtan, vagy közömbösen, vagy bűnnel telhetten. Adj, Uram, szabadulást, adj, Uram, kegyelmet számunkra, mert szükségünk van rád. És mi most kifejezzük, Uram, hogy szeretünk téged, fölemeljük a te nevedet, Jézus Krisztus, aki minden névnél nagyobb és minden névnél hatalmasabb. Neked adunk minden dicsőséget, és áldást akarunk neked adni, Uram, és tiszteletet és dicsőséget. Köszönjük, hogy ezt tehetjük, Uram. Amen.
Köszöntünk sok szeretettel, és kicsit rendhagyó lesz a dicsőítés, szerintem lehet egyéneket fogtok ismerni egészből, de azt kérlek, hogy tiszta szívből, tiszta erőből, tiszta rekeszből nyomjátok, és tényleg legyen ez egy ünnep számotokra, most ünnepeljük a Jézusnak a 2008. születésnapját, szóval legyen bennetek ez az öröm, hogy születésnapja van a mindenhatónak, és legyen bennünk ez a szent öröm, tudjunk tiszta szívből neki énekelni. És ha bekapcsoltok a többinekbe is, nagyon örülünk, de nekünk énekeljétek, hanem Istennek szól az összes dal, az egész nap neki. Szóval készítsük neki kis csomagokat, szívünket adjuk oda neki újból.
Jól tudjuk, hogy ugye úgy szoktuk mondani, hogy az év leghosszabb éjszakája az pont 24-én van, hogyha jól tudom. Ekkor leghosszabb az éjszaka. Ekkor azt lehet így mondani, hogy ez a legsötétebb nap. És most lehet vitatkozgatni, meg mindenféle cikkeket olvastam mostanában, hogy éppen a tudósok azon vitatkoznak, hogy most mikor is született pontosan Jézus. És ez évről évre, vagy időszakunként újra és újra előjön, de úgy gondolom, hogy ez teljesen lényegtelen kérdés a mi szempontunkból, és abból a szempontból, ami akkor történt. De úgy gondolom, hogy ennek a képnek van egy kis jelentősége, és van egy kis mondani valója, nem is kicsi. Hogy Jézus Krisztus pont a legsötétebb napon, a legsötétebb éjszakán jött el. Ugye azt írja az ige, hogy amikor az időnek a teljessége megvolt, akkor Isten így döntött az ő kegyelméből, az ő akaratából, hogy elküldi az ő fiát. Azt hiszem, ezt sose fogjuk megérteni, hogy mit jelent ez, hogy az idők teljessége, majd odafönt ezt meg fogjuk érteni. De az biztos, hogy ahogy látjuk, hogy mint egy fénysugár, mint amikor egy reflektort felgyújtanak a legsötétebb éjszakában, a legnagyobb sötétségben, úgy jött el a földre Jézus Krisztus, amikor Isten látta azt, hogy igen, szüksége van az emberiségnek a kegyelemre, szüksége van a fényre, és szükség van arra, hogy legyen, aki a sötét éjszakán ragyog a mi életünkbe is, és ezért dicsérjük, ezért magasztaljuk Istent, hogy ő így döntött, hogy kegyelmes volt, hogy látta azt a sötétséget, ami volt a világban, és látja azt a sötétséget, ami van most is a nagyon-nagyon sok embernek a szívében, és vágyik arra, hogy ez a fény az oda is eljusson. Thank you.
Yeah. nyelv és minden szó, hát a dicsőséget fénye meg nem fogalmazható. Megint szótlan állok itt, nem értem, mit szeretsz. Más te rólad hallani, más
lehetőségünk lesz arra, hogy az anyagiakban is dicsérjük Istent, amit elterveztél, oda szántál, azt légy szíves tedd be. Bátorítva, hogy tényleg is egy örömmel ad.
karácsonynak egy nagyon különleges hangulata van, és ezért különböző korokban és különböző kultúrákban, különböző ideológiákban az emberek mindenféle nevet adtak a karácsony ünnepének. Én emlékszem, amikor még 10 éves gyerek voltam, az iskolában hallottam olyat, hogy jön a fenyő ünnepe, jön az ajándékozás ünnepe, Mikulás ünnepe, és nem tudom még milyen ünnep volt, amit, ahogy elnevezték a karácsonyt. Nagyon sokféleképpen lehetett nevezni a karácsony szeretet ünnepének is, de általában a szeretet ünnepén azt fejezték ki az emberek, hogy megajándékozzuk egymást, és szeretjük egymást. És ha évközben egy kicsit haragudtunk is egymást a karácsonykor, felejtsük el, adjunk ajándékot, és fejezzük ki a szeretetünket. Tehát a szeretet ünnepének is hívták. De a karácsony egy kicsit másról szól. A karácsonynak az igazi jelentés az nem más, mint az, hogy az Isten emberként eljött erre a földre. Vagyis inkarnálódik az Isten. Tudjátok, a reinkarnáció mostanában nagyon divatos, népszerű szó, elég sokat használják meg magát a tartalmát is, de itt nem reinkarnációról van szó. Az nem igaz, az egy hamis dolog. De az inkarnáció, az Isten megjelenik a földön, ez egy valóságos dolog, és ez a karácsonynak az igazi lényege. És persze a karácsonnyal kapcsolatban sok minden történik, és kifejezzük a szeretetünket, persze van fenyőfa, meg karácsonyfa, természetesen ajándékok is vannak, és sok minden van, de a lényeg az, hogy Isten Jézusban eljött erre a földre, a Messiás megérkezett. És ahogy tanulmányoztam az elmúlt napokban a Bibliát, többször elolvastam az evangéliumokban a karácsonyi történetet, én egy különleges címet adtam ennek a karácsonyi történetnek. Természetesen a legfontosabb, hogy Krisztus eljön erre a földre. És igaz, hogy a szeretet ünnepe is, mert ha Isten nem szereti az embert, akkor ez nem történik meg. Tehát az Isten szeretete az maximálisan benne van. De ahogy tanulmányoztam az igét, és újra elolvastam a karácsonyi történetet, azt láttam, hogy az engedelmesség nélkül sem történt volna semmi. Természetesen a szeretet nélkül sem, de az engedelmesség nélkül sem. És most, amit szeretnék elmondani ezen a karácsonyi istentiszteleten, egy rövid üzenetet, az engedelmességről szól. Hogy a karácsonyban az engedelmesség az hogyan nyilvánul meg. És ha néhány főszereplőjét az első karácsonynak megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ha ezek az emberek nem lettek volna engedelmesek, akkor az Istennek a terve az meghiúsult volna. Hát Isten bízik az emberben, és bízik abban, hogy amikor Isten mond valamit, akkor az emberek engedelmeskednek. És amikor engedelmeskednek az emberek, akkor egyszerűen kiábrázódik, megtörténik valami, és az Isten munkája az láthatóvá, tapasztalhatóvá válik. Szóval az engedelmesség. Ez népszerű téma. Kedves gyerekek, sokan vagytok azért itt. Ki az, aki szeret engedelmeskedni? Hátrébb jövök, hogy lássalak benneteket. Emelje fel a kezét az, aki szeret engedelmeskedni. 1, 2, 3, 4, ó, de rendesek vagytok. A többiek nem szeretnek, vagy tartózkodnak, nem kívánnak részt venni a közvéleménykutatásban. Az engedelmesség azért nem olyan egyszerű dolog, a gyerekeknél sem, de azért a felnőtteknél sem, és érdemes megnézni, hogy Isten igéje mit mond az engedelmességgel kapcsolatban, és hát így karácsonyi üzenettel kapcsolatban is. Az egyik nagyon fontos és markány szereplője a karácsonyi történetnek nem más, mint Mária. És azt olvassuk az igében Lukács evangéliumának az első részében, a 26. verstől, hogy amikor Isten kinyilatkoztatja a tervét, az akaratát, elküldi az angyalt, Gábrielt, hogy bejelentsen Máriának ezt a nagyon fontos hírt, hogy mi történik majd vele is, ez az egész folyamat az miről szól, akkor azt látjuk, hogy Mária reagál erre valahogy. Szeretném ezt elolvasni. Tehát Lukács 1.26-tól ezt mondja a Biblia. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr van veled. Mária megdöbbent ezeken a szavakon, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Ímé a te rokonod Elzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit mendőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és ekkor eltávozott tőle az angyal. Én nem tudom, hogy hány, hát nem szingli nőről van szó, hanem szűznőről van szó, aki, tehát nem csupán egyedül volt még, de hát volt egy jegyese, és emlékeztek rá, hogy az elmúlt hetekben, amikor beszéltünk itt a házasságról, és az Isten és az ember kapcsolatáról, és az adventről, akkor azt láttuk, hogy az eljegyzéssel tulajdonképpen egy szerződést kötöttek egymással a felek, tehát a férfi eljegyezte a nőt, és ezzel a tulajdonává vált, és tulajdonképpen ez már a házasságnak az első mozzanata volt, de egy évig nem találkoztak, nem nagyon foglalkoztak egymással, mind a kettőnek megvolt a feladata a házasság kötésig. És azt látjuk a Bibliában, hogy Mária ilyen jegyes volt, tehát volt egy kedves fiú, aki nagyon szerette és nagyon tisztelte őt, aki eljegyezte őt, akit Józsefnek hívnak, és ebben az egyéves időszakban, tehát még nem jött el a házasságkötésüknek az ideje, ebben az egyéves időszakban történik az, hogy megjelenik az angyal nála, és bejelenti ezt a rendkívüli hírt. Hát kedves lányok és nők, ha te egy jegyes lennél, és mondjuk abban a kultúrában élnél, nem a maiban, mert maiban nem nagyon probléma ez talán, vagy nem akkora probléma, egyszerűen rájössz arra, hogy gyermeket vársz, és valami rendkívüli dolog van benne. Hogyan tudnád ezt feldolgozni? Nagyon sokszor, amikor olvassuk az igét, olyan egyértelműnek tűnik, hogy persze az Isten munkája, persze bejelenti Gábriel Máriának mindezt, ami történt, Mária tudomásul veszi, és hát ez úgy megy. De a karácsonyi történetnek emberek is a szereplői, nem csak az Isten. És azért az emberi oldalon az Isten munkája, az mindig ilyen rendkívüli, amit fel kell dolgoznunk, nem csak úgy, ja, rendben van, és akkor mehetünk. Tehát amikor az Isten mond valamit, amikor az Isten tesz valamit, amikor az Isten szól neked, akkor nem ilyen egyszerű dolgokról van szó, ami csak simán tovább lépünk, hanem mindig valami rendkívüli van benne. És ez a rendkívüli dolog, hogy babát vár, hogy várandós, és ez a valaki, aki meg fog születni, és ez nem is akárki, ez azért rendkívüli helyzet. És abban a kultúrában nagyon elképzelhető lett volna, hogy ezért Máriát kiközösítik minimum, akár a bírák elé vihetik, megkövezhetik paráznosság miatt. Tehát sok minden járt ezzel az egésszel. És képzeljétek el ezt a Máriát, aki megdöbbenten figyeli az eseményeket, hallgatja az angyalnak az üzenetét. Nem biztos, hogy mindent megértett belőle, tehát azt mondja a Biblia, hogy gondolkodott azon is, hogy miért így szólítja meg, hogy kegyelembe fogadott, majd visszatérünk erre, hogy mit jelent. Tehát gondolkodik azon, hogy miért mondja ezt nekem, vagy miért pont én, vagy próbálja értelmezni ezt az egészet. De aztán, ahogy az angyal befejezi ezt az üzenetet, Mária mit mond? Azt mondja a Biblia, hogy ekkor így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ez a szolgáló leányt úgy is lehetne fordítani, hogy Mária valami olyasmit mondott, hogy én a rabszolgád vagyok, történjen az, amit te akarsz, mert én nem akarom befolyásolni az eseményeket, csak az lesz, amit te mondasz. Pedig neki szabad akarata volt, mint minden embernek, mint ahogy neked is, meg nekem is azt csinálunk, amit akarunk. Máriának is megvolt ez. De mi történik? Meghallgatja az Istennek az üzenetét, nem biztos, hogy mindent ért belőle, de azt tudja, hogy az Isten mondja. Azt is tudja, hogy ez nem egyszerű dolog. Sok minden várhat rá, ami kellemetlenség lehet, de azt mondja, hogy én az akaratomat alárendelem az Isten akaratának, és legyen úgy, ahogy az Isten akarja, és nem foglalkozok azzal, hogy mi lesz ennek az ára. Ez azért az óriási engedelmességnek a példája. Én a gyerekeimnél sokszor tapasztaltam azt, hogy amikor mondtunk az egyiknek valamit, hogy légy szíves, tudom én, takaríts ki a szobádat, vagy tedd rendbe az íróasztalodat, vagy ilyesmi, akkor nagyon gyorsan visszajött az, miért pont én? Csinálja meg a Debi, vagy a Ruben, vagy ez ismerős talán minden családnak, hogy amikor hallunk valamit, hogy csináld meg, akkor miért pont én csináljam meg? Egy munkahelyen, amikor a főnök oda megy hozzád, és mondja, hogy jó lenne, hogy valamit lerendeznél, akkor lehet, hogy fölmerül benned, hogy jó, de miért nekem mondját, más is van itt, vagy más is dolgozik ennél a cégnél, ő is meg tudná csinálni. Miért pont én? És amikor Máriának Isten bejelenti Gábriel angyalon keresztül ezt a különleges hírt, az is lehet, hogy fölmerült benne, hogy miért pont én? Hát annyi aranyos hölgy van, olyan sok szent nő van, olyan sok Isten félő ember van, miért pont nekem? Miért pont én? És amikor felvetődnek ezek a kérdések, hogy miért pont én, akkor ez bemutatja, vagy segít nekünk megérteni azt, hogy amikor az Isten szól, vagy egy feladatot mond nekünk, vagy egy küldetést bíz ránk, annak mindig van egy terhe is. És hogyha engedelmeskedni akarunk, az nem csak úgy megy, hogy ja, persze engedelmeskedek, mert mondta Isten. Vagy szólt valaki valamit, persze megcsinálom. De mindig van egy terhe. Hát ha engedelmeskedsz, akkor az azt jelenti, hogy valamiről lemondasz, és megcsinálod azt, amit mondtak neked, vagy amit az Isten rád bízott. Az engedelmességnek van egy ilyen terhe. A Bibliában látjuk azt, hogy az Istennek a nagy emberei, amikor meghallották az elhívásról szóló üzenetet Istentől, hát nagyon sokan, úgy egyszerűen fogalmaz, nagyon hezitáltak, hogy menjek, nem menjek, igen, nem, biztos nekem kell menni. Tehát gondoljatok Mózesre, Istennek egy hatalmas embere. De amikor az elhívást meghallja, akkor nem azt mondja, Uram, erre vártunk, hogy szabadulást hozzál egyiptomi fogságból, és indulunk. Nem, miért pont én? Én nem vagyok alkalmas. Vagy Gedeon, aki által Isten egy hatalmas szabadulást hozott a népnek. Jeleket kér, bizonytalan, biztos nekem kell, meg kell lépnem, nem kell meglépnem, hogy kellene elindulni. Jónás, aki a Koránnak a legnagyobb ébredését robbantja ki egy olyan egyszerű prédikációval, ami hát szinte bármelyikünk el tudná mondani ezt a prédikációt, és ha ilyen egyszerű lenne az élet, vagy a keresztény üzenetnek a hirdetése, akkor még ma délután átalakítanánk Budaörsöt keresztényé, vagy az egész Magyarországot. De tudjuk azt, hogy amikor Istennek az üzenetét meghallja, akkor elindul az ellenkező irányba. Mert nem olyan egyszerű engedelmeskedni az Istennek. És a gyerekeknek sem olyan egyszerű mindig engedelmeskedni a szüleiknek, hogy a felnőtteknek sem mindig olyan egyszerű engedelmeskedni a másiknak, vagy a főnöknek, vagy bárkinek, aki kér tőlünk valamit. De az engedelmesség nélkül nem történik semmi. És föltehetjük a kérdést, hogyha Mária azt mondta volna, hogy jó, de én nem vagyok rá alkalmas, Uram, hagyjál engem, keressél valaki mást. Megtehette volna? Hát mondhatta volna. De akkor valami megáll. Istennek át kellett volna programozni a tervét. De mivel Mária egy engedelmes nő volt, aki nem variált, aki nem másra akarta tolni a felelősséget, azt mondja, hogy menjünk, csináljuk. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Még bele is pusztulhatok, még bele is halhatok ebbe az egész, úgy emberileg nézve, de én engedelmeskedek. És az engedelmességnek van egy hatalmas nagy áldása. És ígértem, hogy visszatérünk erre, hogy az angyal megszólítja. Azt mondja, hogy üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezeken a szavakon, és fontolgatta, hogy mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Ez a köszöntés valami olyasmit jelent, hogy kedves Mária, téged az Isten az egész világon minden nő közül kiválasztott, és neked van az a megtiszteltetésed, hogy ebben a bizonyos küldetésben részt vegyél, és hogy megszüld az Isten fiát. Így is hozzá lehet állni a kérdéshez, hogy miért pont én? Csinálja meg Balázs. Én már olyan sokat dolgoztam, Isten mondjon neki is valamit, és tolni a felelősséget másokra, vagy pedig megérteni azt, hogy amikor az Isten szól hozzám, és nekem mond valamit, akkor engem az Isten megtisztel, és kiválaszt engem az egész világ mindenségben, a sok milliárd ember közül, engem mondjuk Durkó Istvánt, hogy valamit megtegyek az ő küldetésében. És amikor neked mond valamit Isten, és azt mondja, hogy menj, érted meg, mondjad, képviseld, bármilyen munkát, szolgáltat, küldetést rád bíz, akkor ez egy megtiszteltetés. És hogyha így nézzük az Istennek a munkát, akkor egy egészen más, mint az, hogy miért pont én? Én már olyan sokat szolgáltam, én már olyan sokat tettem, én már olyan sok mindenben benne voltam. Mária megtiszteltetésnek tartotta azt, hogy az Isten megszólította és kiválasztotta, és ezért tudott engedelmeskedni. És azt hiszem, hogy ez fontos megértenünk, mert ha neked az Istennek az üzenete, az Istennek a küldetése, bármilyen szolgálat, egy ilyen pupa hátadra, hogy már megint, már újra én, akkor az engedelmesség elég nehezen fog működni. Tehát olyan lesz az életed, mint egy ilyen berosdásodott valami gép, amiben már régen volt olaj, ami nem nagyon megy, csak recseg, ropog, és akkor nagy nehezen esetleg történik valami. De ha megtiszteltetésnek tartjuk azt, amit az Isten mond nekünk, akkor azt mondjuk, hát ez fantasztikus, Isten rám bízott valamit, és akkor ebben én hűséges akarok lenni, én ezt meg akarom csinálni. És Mária ilyen volt, és ezért az engedelmességnek az egyik példája lett. Aztán menjünk tovább. Máté evangéliumában olvasunk arról, hogy József, a boldog vőlegény, hogy kezeli ezt az eseményt. Aki valószínűleg nagyon szerelmes volt, nagyon boldog volt, hogy van egy igazi, őszinte, istenhívő, tiszta életű menyasszonya, aki vár rá, akivel össze fog házasodni, akivel milyen boldog életet fognak élni. És azt olvassuk Máté evangéliumának az első részében, a 18. verstől, hogy itt is valami rendkívüli dolog történik. 18. verstől ezt mondja a Biblia. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsájtja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni a feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, íme szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette a feleségét, de még nem érintette addig, amíg meg nem szülte a fiát, akit Jézusnak neveztek el. Nos, Józsefnél is fölmerülhet az a kérdés, hogy hát miért büntet engem az Isten? Hát miért nekem van egy ilyen mennyasszonyom? Miért vele történik az ilyen? Hát mit szólnak az emberek? Egy olyan társadalomban, ahol ez azért eléggé megbotránkoztató és eléggé fölkavaró esemény. Miért pont én? És mivel Józsefről azt olvassuk, hogy nagyon szerette Máriát, mindenkinél jobban talán, már mint emberek közül, azt mondja, hogy akármit is csinál Mária, akármennyire hűtlen volt hozzám, és akármennyire megszégyenít engem, én sokkal jobban szeretem őt, mint hogy én is ugyanezt tegyem vele, hogy megszégyenítsem, inkább titokban lerendezzük ezt az egészet, és semmisnek nyilvánítjuk az eljegyzésünket. Inkább menjen ő is, amerre akar, és megyek én is, amerre akarok. És ebben a helyzetben megjelenik újra az Isten angyala, és helyre teszi ezt a kérdést. És azt mondja Józsefnek, hogy ne aggódj, minden rendben van. Ami történik, az Istentől van. Most kedves fiúk, férfiak, ha veled történne ez, akkor mit reagálnál? Amikor az Isten azt mondja Józsefnek, hogy ne aggódj, minden rendben, ez a Szentlélektől van. Ez azért hit kellett, nem? Ez azért kellett az, hogy József hisz az Istenben, és azt mondja, hogy tényleg, hát azért ilyen még a világtörténelemben nem volt. Pont velem történik, meg pont az én mennyasszonyommal történik, és pont az Isten őt választja ki erre. Szóval ez nem kis dolog volt engedelmeskedni az Istennek. De azt olvassuk a Bibliában, hogy József is egy olyan ember volt, aki tisztelte és szerette Istent, és ezért nem a bíróság elé vitte, vagy nem a vénekhez vitte, nem cirkuszt csinált, hanem azt mondja, hogy legyen meg az Isten akarata. És azt teszem, amit az Isten mond. Pedig ha József elkezdi a cirkuszt, és nem akar engedelmeskedni az Istennek, akkor az Istennek a tervét módosítani kell. Persze akkor is megszületik Jézus, akkor is eljön a messiás, tehát az Isten terve nem áll meg, ha valaki kiszáll. Ha József kiszállt volna, lett volna valaki más, akin keresztül Isten elvégzi a munkáját. És ez így van veled is, meg velem is, hogy ha kiszállsz, attól az Isten munkája nem áll meg. Legfeljebb lassul egy kicsit. De aztán Isten pótolja az embereket. De ha kiszállunk, akkor, és nem engedelmeskedünk, akkor az nekünk rossz. Mert Isten nem csak Máriát tisztelte meg, hanem Józsefet is megtisztelte, hogy ebben a hatalmas nagy küldetésben, az Isten legnagyobb munkájában, az üsztörténeti munkában egy főszereplővé tegye, és engedelmeskedhessen. És hogyha olvassuk tovább a történetet, tudjuk azt, hogy miután megszületik, bocsánat, még nem születik meg, tehát jön a római birodalomnak a rendelete, hogy össze kell írni mindenkit. Ott van egy eljegyzésben lévő pár, akinél a nő várandós, több hónapos terhes. hosszú útra kell utazni. Nem kényelmes repülővel, meg vonattal, hanem egy rossz szamárral. Szépen vonulnak és utazgatnak, hogy eljussanak Betlehembe, hogy ezen a bizonyos összeíráson vagy népszállnáláson részt vegyenek. És nem olvasom a Bibliába azt, hogy akár József vagy akár Mária kiborult volna ezen, hogy de hát ha ez Istentől van, akkor miért kell ezt a cirkuszt nekünk csinálni? Hát ha Isten egy ilyen rendkívüli helyzetbe beletett bennünket, alig tudjuk ezt az egészet földolgozni, ráadásul most várandósan vigyem a kedvesemet Betlehembe egy szamár háton, és ki tudja, mi lesz az úton. Nem olvasunk arról, hogy lázadnának. Fogják magukat, összepakolják a bőröngyeiket, vagy a dolgaikat, fölrakják a szamára, és elindulnak. Mert engedelmeskedni akarnak. És aztán odaérnek Betlehembe, és ott is nagy fölfordulás van, óriási csúcsforgalom, mindenki jön a szamarával, hintójával, vagy nem tudom miével, amivel jártak az emberek. Egyik ember alig fér a másiktól, minden hely el van foglalva, és ebben a helyzetben szintén nem a lázadást látom az életükbe. Te szoktál lázadni, amikor csúcsforgalom van, amikor semmire nincs már idő igazán, hely sincsen, mindenütt emberek vannak, és neked úgy tűnik, hogy már nincs hely sehol. Ez azért nem könnyű. Én az elmúlt napokban nagyon sok helyen voltam, és sok mindent el kellett intézni, de néhányszor a vérnyomásom fölugrott, amikor mindenütt autó már, és az autó hátán is autó, és akkor amikor már 2-3 autót beengedek, mert rendes ember vagyok, meg és akkor még a másik 4 is be akar tolakodni, és ő mutogat nekem, hogy miért megyek elé, mikor nekem van elsőbségem. Értitek, amikor ilyen csúcsforgalmi időszak van, amikor mindenki el akarja érni egyszerre a célját, akkor a stressz szint egy kicsit megemelkedik, akkor az embernek a türelme egy kicsit csökken, és sokszor előjönnek olyan dolgok, amit nem szeretnénk, hogy előjöjjenek. De itt azt látjuk, hogy Mária és József nem szól egy szót sem. Oda mennek, és hát nem tudnak előre szállodát foglalni, valószínűleg nem túl gazdag emberek voltak, még egy normális hely sincs. Képzeld el, ha téged elküldene Isten valahová, prédikáljál valahogy, valamit intézzel, és kiderül, hogy hát majd nem tudom, hogy hol alszok, mert még egy ágy sincs a környéken, akkor nem merülne föl benned az, hogy biztos Isten küldött engem. Hát ha Isten azt akarja, hogy itt legyek, legalább egy normális helyet biztosíthatna számomra, hogy lefeküdjek, vagy normálisan éljem az életemet, vagy egy normális szállást kapjak. Itt azt látjuk a Bibliában, hogy semmi nem normális módon működik. Semmi nem olyan módon működik, ami emberileg kiszámítható, eltervezhető, szépen, kényelmesen, ahogy megtervezi az ember, úgy történnének az események, hanem mintha Isten mindent a feje tetejére állítana, és azt mondja, hogy menjetek. És ezek az emberek mennek. És nincs balhé, és nincs kiabálás, és nincs lázadás, hanem történnek a dolgok, és elfogadják ezt. Ez számomra azt jelenti, hogy az engedelmesség az egy óriási ajándék. Egyrészt Istentől, hogy ezt valaki átélheti, megtapasztalhatja, másrészt a mi ajándékunk Istennek, hogy engedelmeskedni tudunk, és az engedelmesség által átélhetjük az Istennek az áldását. Ahogy olvastam ezeket a történeteket, azt láttam, hogy a mi kultúránkban talán még inkább megvan az igény arra, hogy előre eltervezzünk mindent, hogy kényelmessé, komfortossá és normálissá tegyük a dolgainkat. És ez szerintem nem baj, tehát ez normális igény. De azt láttam, és hadd mondjam nektek is, hogy Istennek van joga arra, hogy a komfortzónádból kimozdítson. És olyan helyzetekbe beletegyen, és olyan helyre vigyen, ahol semmi nem úgy működik, ahogy te elterveznéd, vagy ahogy te gondolod, hogy működnének a dolgok. Vannak ilyen helyzetek, amikor Isten feje tetejére állítja a dolgokat, és nem tudod, hogy most hogy mennek a dolgok, hogy most mi lesz. De hogyha engedelmesek vagyunk, akkor az Isten küldetésében benne vagyunk, és minden jól fog történni. És minden úgy fog történni, hogy az Isten eltervezte. Szóval az engedelmességre szükség van. Most menjünk tovább. Máté evangéliumának a második fejezetében olvasunk arról, hogy napkeleti bölcsek látogatják meg Jézus születése után a Jézust, illetve hát a családot, és ezt azért teszik, mert meglátnak egy különleges csillagot, amit ők nem tudnak igazán megmagyarázni, hogy honnan jön ez a csillag és hová megy, de mivel ők ilyen csillagjósok, mágus emberek voltak, mindenféle asztrológiával, meg asztronómiával, meg mindennel foglalkoztak, ami a csillagokkal kapcsolatos, lehet, hogy teljesen nem is tiszta volt az a munka, amit ők csináltak, ma már egy kicsit okkultizmusnak neveznénk a munkájukat, de látnak valami különlegeset, és ebből valami különleges módon megértik azt, hogy nekik el kell menni, mert született egy király, a zsidóknak a király, és nekik imádni kell. Nem sok információ van arról, hogy kik voltak ezek az emberek. Nagyon sokszor látok ilyen jeleneteket, gyerekek eljátszák ezt a történetet, és mindig három király van. Fogalmus nincs, hogy hány király volt, tehát hogy hány ilyen bölcs volt. Tehát lehet, hogy három volt, lehet, hogy öt volt, ki tudja, mennyien voltak. De egy kis csapat azt mondta, hogy el akarok menni, és imádni akarom a zsidó királyát, mert megszületett, mert láttuk a csillagát. Tudjátok, melyik csillag volt ez? Ez a betlehemi csillag. Vannak mindenféle tudományos értekezések ezzel kapcsolatban, hogy melyik volt az a csillag. Hogy ma is megvan még az a csillag, vagy már esetleg szétrobbant. Tudósok foglalkoznak ezzel. Én sok ilyen értekezést olvastam. Valaki azt mondta, hogy felfedezte, aztán kiderült, hogy ez nem az volt, majd jön egy másik. Ahogy tanulmányozom a Bibliát, én azt látom, hogy lehet, hogy tényleg volt egy ilyen csillag. Az is lehet, hogy nem. De ha ma a tudósokat megkérnénk arra, hogy elemezzék a tűzoszlopot, ami a pusztán keresztül vezette a zsidókat, vagy azokat a felhőket, ami keresztül vezette a zsidókat, akkor ahhoz nem tudnának mit kezdeni a dologgal. Mert az Istennek a dicsősége volt, ami ott megjelent és vonult, és vezette a zsidó népet Egyiptomból egészen az ígéret földjéig. Amikor olvasom a Bibliát, és azt látom, hogy megjelenik valami titokzatos fény, ők csillagnak nevezik, és az megy, megáll Jeruzsálembe, míg Heródessel tárgyalnak, aztán újra megjelenik, és egészen Betlehemig vezeti őket, akkor azt is el tudom képzelni, hogy itt semmiféle csillagról nincs szó, hanem az Istennek a dicsősége, ami sugárzik, ami világít, ami megjelenik, és látható és érzékelhető lesz, az vezeti ezeket az embereket, akik mit csinálnak? Engedelmeskednek. Engedelmeskednek az Istennek. És azt látom, hogy ez az engedelmesség ez elég sokba került nekik. Sokat kellett utazni, ez sok pénzbe került, sok időbe került, sok fáradtságba került, de azt mondták, hogy nem számít, mert megtesszük. Pedig ők pogányok voltak, és engedelmeskedni akarnak. És oda mennek a Betlehembe, és megtalálják a Jézust, illetve az egész családot, és azt olvassuk a Bibliában, hogy két dolgot tesznek. Az egyik, hogy leborulnak és imádják, a másik pedig, emlékeztek rá? Kinyitják a kis, mondjuk az pénztárcájukat, vagy a ajándékos zacskójukat, és hát nem is akármiket pakolnak ott ki. Aranyat, tömjét, mirhát, és sok mindent lehet írni, meg sok mindent hozzáolvasnak még az emberek, hogy milyen ajándékokat vittek. Lényeg az, hogy óriási kincseket hoznak, és leteszik oda, és azt mondják, hogy ez a tiétek. Amikor valaki engedelmeskedik Istennek, akkor az persze időbe, pénzbe és energiába kerül, menélkül nem megy, de az engedelmességnek van egy áldása. Egyrészt imádják Jézust, ami fontos. Másrészt azt látjuk a Bibliában, hogy Mária és József nem egy ilyen full gazdag emberek voltak. Átlag emberek lehettek az akkori világban, ilyen középosztály, vagy esetleg alatta egy kicsivel. És amikor a napkeleti, vagy ezek a bölcsek meglátogatják őket, akkor tulajdonképpen gazdaggá teszik ezt a családot. Finanszírozzák az életüket. Mivel József és Mária engedelmesek voltak, sok mindent nem értettek, és lehet, hogyha anyagilag kiszámolták volna azt, hogy az egész mennyibe kerül, és hogy fog működni, akkor azt mondják, hogy el se indulunk. Mert nem tudjuk, hogy működik. De mivel engedelmesek, az engedelmességnek milyen áldása van? Hogy az Isten finanszírozza a dolgainkat. És egy olyan távoli országból, amit esetleg nem is nagyon tudtak, hogy merre van, nem is nagyon foglalkoztak a zsidók ezzel a távoli országgal, onnan küld embereket, és onnan jönnek a kincsek, hogy a szent családnak az életét finanszírozzák. Nagyon fontos, amit tesznek ezek a távolról érkező emberek. Imádják Jézus Krisztust, leborulnak és imádják a szívükből, tehát kifejezik a hálájukat és a tiszteletüket, és aztán pedig kinyitják a kincses ládáikat. De teljesen új szövetségi kép, nem? Ezt kell tenni minden hívő embernek. Leborulsz Jézus Krisztus előtt, imádod Istent, mert ő nagy és ő hatalmas, vagy Jézus a megváltó, és aztán mindaz, ami a tied, azt az Isten rendelkezésére bocsájtod. Ez az engedelmesség. Szóval a bölcsek az engedelmességnek a mintái. És nézzünk meg még egy fontos részt a Bibliából, a Lukács 2-ben olvasunk arról, hogy pásztorok is ennek a karácsonyi történetnek a főszereplőivé válnak. A Lukács 2.8-ban van leírva, hogy pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ott megjelent nekik az Istennek a dicsősége szintén, angyalok jelentek meg, és bejelentenek nekik valami fantasztikusan fontos dolgot, mégpedig ezt, hogy egyrészt ne féljenek, mert biztos nagyon megijedtek, hogy mi történik itt. Szóval, hogy hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Ezek a pásztorok találkoznak az Isten dicsőségével, az Isten kijelentésével, és aztán ebben a szakaszban azt is látjuk, hogy utána megnyílik az ég előttük, és belelátnak abba, hogy az angyalok hogy dicsőítik Istent. Kedves dicsőítésvezetők, itt vagytok. Akárhány zenésszel találkozok, vagy bármikor ilyen szemináriumokon részt veszünk, és zenészekkel együtt tanulmányozunk a Bibliát, mindig ez a nagy kérdés. A mennyben hogy dicsőítik az Isten? Azt jó lenne látni, azt jó lenne úgy átélni, és mi is ugyanazt csinálnánk, mert hát az a lényeg, hogy a gyülekezet tulajdonképpen a mennyei mintára tegye akár a dicsőítést és minden más tevékenységét. Ezeknek a pásztoroknak Isten megadja azt, hogy látják, hogy az angyalok dicsőítik az Istent. És olvassuk azt, hogy mondják az angyalok, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jó akarat. Ezt az egész fantasztikus eseményt átélik a pásztorok, és mit csinálnak? Elindulnak ők is, hogy találkozzanak Jézussal. Istentől hallanak valamit, átvesznek egy fontos üzenetet, és aztán engedelmesek, és elmennek, és találkoznak Jézus Krisztussal. És amit itt láttam, hogy mi az engedelmességnek az áldása. Józsefről és Máriáról azt mondtuk, hogy ők maximálisan engedelmesek voltak, és azt tették, amit Isten mondott nekik. De azért bizonyára volt bennük sok kérdés, hogy hát hogy is működik ez, meg hogy is lesz ez. Ahogy benned is, meg bennem is vannak kérdések. Isten mond valamit, elindulunk hittel, de azért fölgyulladnak piros lámpák, hogy Uram, most nem tudom, merre menjek. Most nem tudom, hogy hogy lesz. Most nem tudom, hogy mit kell tenni a következő pillanatban. És Isten mindig küldi a megerősítést, hogy tovább tudjunk lépni. És én azt látom, hogy ebben a történetben a pásztoroknak Isten azt a feladatot adja, és ebben engedelmesek, hogy elmennek, és bizonyságot tesznek arról, hogy mit láttak és mit hallottak ott a pusztában. És ezt mondja a Biblia a 18-19. Versben, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. Vagyis amikor a pásztorok elmondják azt, hogy találkoztunk az angyalokkal, láttuk az Istennek a dicsőségét, akkor Máriának ez egy fontos visszajelzés volt. Azt mondja az igében, hogy Mária ezt nagyon, nagyon figyelt, nagyon a szívébe zárta, és azon gondolkodott, hogy is van ez. Őt is meglátogatta az angyal. Neki is mondott valamit a küldetésnek a legelején. És aztán bizonyára voltak bizonytalansági pontok, és Mária is elgyengülhetett, de Isten küld embereket, akik bizonyságot tesznek arról, hogy az Isten milyen nagy és milyen hatalmas, megerősíti Máriát, és mehetnek tovább. Szóval szeretnélek bátorítani benneteket, így a karácsony üzenettel kapcsolatban, hogyha Istennek tapasztalsz valamit, látsz és hallasz valamit az Isten munkájából, vagy átélsz valamit, akkor mondd el másoknak. Mert lehet, hogy ez a bizonyságtétel a másiknak egy óriási bátorítást fog adni, hogy igen, nekem is ezt mondta az Úr, menni kell tovább. A pásztorok engedelmesek voltak, és megtették ezt, és ennek volt egy áldása. És ne gondoljuk azt, hogy a pásztoroknak ez olyan könnyű volt. És képzeljétek el, a pásztorok elvonulnak imádni Jézust, meg bizonyságot tenni, és közben mondjuk a bárányokat megtizedelik, vagy valaki elhajtja őket. Mi történik utána? Utána meg a pásztorokat hajtják el. És munkanélkülivé válnak, vagy nincstelenné válnak, vagy földön futóvá válnak. Amikor olvassuk az igét, és azt mondjuk, hogy valaki igen mondott az Istennek, és megtett valamit, akkor nem mindig olyan könnyű az. Mindig meg kell harcolni, mindig van mögötte valami, ami áldozatba kerül. Nekik ezt meg kellett harcolni, és Isten gondoskodott arról, hogy azért a valószínű nyájuk az ne menjen tönkre, vagy ne vigyék el, vagy ne lopják el tőlük. És így bizonyságot tudtak tenni, és Isten megáldotta őket. Szóval az engedelmességnek mindig van ára, és áldozat nélkül egyszerűen nem működik semmi. És befejezésül hadd mondjak még egy fontos szereplőnek az engedelmességi történetét nézzük meg, aki a legfontosabb szereplője ennek az egésznek, maga Jézus Krisztus. Jézusnak engedelmeskedni kellett? Igen vagy nem? Hát abszolút igen. Jézus tudta, hogy mi vár rá? Talán Jézusnak sokkal nehezebb volt engedelmeskedni, mert ő tudta, hogy mi vár rá. Néha nekünk az a bajunk, hogy Isten mond valamit, egy ilyen jövőképet mutat nekünk, hogy indulj hittel, és azt mondjuk, hogy jó, megyek, de nem tudom, hogy mi lesz utána. De sokszor jó, hogy nem tudod. Nagyon jó, hogy nem tudod. Én nagyon sokszor, ahogy ismerem magamat, ha tudtam volna előre, hogy mi vár rám, majd én nem, el se indultam volna. De mivel nem tudtam, ezért bíztam Istenbe, és Isten a célba vezetett. Jézusnál azt bizton állíthatjuk, hogy az ő küldetésében ő másodpercre tudta a küldetésének minden mozzanatát, hiszen a proféciák rengeteg dolgot előre kijelentettek. Az Istené nincs titok, önmaga előtt nem titkolhat semmit. Jézus nagyon jól tudta, hogy mit jelent megszületni embernek, mit jelent kiszolgáltatni magát embereknek, mit jelent később majd tanítani és képviselni az evangéliumot úgy, hogy egy csomó ember ellene fog fordulni, mindenféle rosszat mondanak róluk, és egész róla, és egészen a végén majd a keresztre feszítik. De Jézus engedelmes volt, és végigcsinálta ezt az egészet. Pál apostol azt tanítja a Filippi 2-ben, a Krisztus himnusz így hangzik az egyik szakasza, hogy Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig egészen a kereszt halálig, pedig ő tudta. Tehát neki sokkal nehezebb volt az engedelmesség, és mégis azt mondja, legyen, végigcsinálom. Mert ez az Istennek az akarata, és erre van szükség. És a következményt nézzük meg, a folytatásban Pál azt mondja, ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Mit jelent ez? Jézusnak egyébként is volt tekintélye. Jézust egyébként is lehetne imádni, hogyha ez az egész nem történt volna meg, és mi mindig várnánk a messiást. De a Biblia azt mondja, hogy mivel Jézus engedelmes volt, egészen a kereszt, a legvégső pontig, a legszörnyűbb dolgokban is engedelmes volt, ennek az eredménye, hogy miután föltámadt, a legmagasabb dicsőség az övé. Mindenek fölé emelte az Isten. És mit jelent ez neked, meg nekem az engedelmességgel? Nagyon egyszerű. Ha engedelmeskedsz az Istennek, ha azt teszed, amit az Isten mond, az persze néha nehéz, néha áldozatokba, hanem mindig áldozatokba kerül, mindig idő, pénz, energia, szeretet, idő, stb. Tehát mindig valamit be kell fektetni, de mi lesz az eredménye? Az engedelmességnek az áldása mindig az, hogy Isten fölemel, az Isten fölmagasztal. Ezt úgy is nevezhetnénk, hogy azok az emberek, mondjuk az egyházban, a gyülekezetekben, akik engedelmesek, azt látod majd, hogy a tekintélye egyre inkább növekszik ezeknek az embereknek. És akik csak szövegelnek, és soha nem engedelmeskednek, mindig tudják, hogy a másiknak mi kell, vagy mit kéne tenni, azoknak a tekintélye folyamatosan süllyed. Mert aki magát megalázza, azt Isten fölmagasztalja, és ez fordítva is igaz. Ha engedelmesek vagyunk, és azt tesszük, amit az Isten mond, akkor az Isten, az Istennek az egyik ajándéka, az Istennek az egyik munkája, hogy fölemel, megáll téged. Visszaigazolja, hogy amit tettél, az jó. És ez mások szemében is egy bizonyság, és mások szemében esetleg tekintély lehet. Most tehát, ezen a karácsonyon én az engedelmességről beszéltem eddig, és ezt szeretném a szívetekre helyezni, gyerekeknek és felnőtteknek, egyszerűen embereknek. Szükségünk van az engedelmességre, mert az engedelmesség nélkül egyszerűen az Isten munkáját lassítjuk, és a saját életünket is lassítjuk. Egyszerűen nem az történik, aminek történnie kellett volna. És most csak még egy picit, gondolkozzunk el azon, ha Mária azt mondja az angyalnak, hát jó, de ez nekem túl bonyolult. Ha már nagyot akarsz kérni tőlem, akkor én ebben az egészben nem veszek részt, de mondjuk inkább apáca leszek. Persze most tudom, hogy nem odaillik ez a történet, de most értitek, hogy azt, amit az Isten mond, azt inkább valamit én fölajánlok, ami nekem nagyon nagy fölajánlás az Istennek. Az Isten örült volna ennek? Vagy József, amikor meghallja a mennyei üzenetet, hogy ami történik, az a Szentlélektől van, és az angyalnak az üzenetét fölfogja, akkor azt mondja, hogy hát ez nem. Hagyjuk ezt az egészet, inkább mit tudom, indítunk majd egy családi szolgálatot, és segítünk majd problémás családokon, akik nem értik az Istennek az üzenetét. Tehát inkább valami mást szeretnék tenni, nem azt, amit az Isten mond. Vagy a pásztorok, amikor meghallják a mennyei üzenetet, akkor nem mennek el, és nem tesznek bizonyságot, és nem erősítik Máriát, hanem tudom, én eldöntik azt, hogy minden évben ezt a napot megünneplik, és valamit tudom, Jézus napnak nevezik el, vagy Immanuelnek, vagy akármit, és valami különleges ünnepet tartanak, nagy tábort tűzzel meg mindennel. És azt mondják, hogy ezt az Isten dicsőségére akarjuk tenni. Jól tették volna? Vagy a bölcsek, ezek a távolról érkező emberek nem indulnak el, vagy nem csinálják végig azt, amit az Isten rájuk bízott, hanem mondjuk inkább azt mondják, hogy láttunk egy csillagot, elnevezzük Jézus csillagnak. És így tisztelgünk a zsidók királya előtt. Ez elég lett volna? Azt mondja a Biblia, hogy az engedelmesség az több az áldozatnál. És ezzel szeretném befejezni, hogy ezt megértsük. Ha Isten mond valamit, akkor engedelmeskedni kell, és nem egy B-verziót fölajánlan az Istennek, hogy én tudnék egy jobbat. Azt én nem teszem meg, de inkább valami mást helyette. Szerintem valamennyien beleestünk már ebbe a hibába, hogy Isten kért tőlünk valamit, azt azért nem, de inkább többet adakozok, inkább akkor is elmegyek valahova, hogyha nem kéne, inkább valami lelkesebben megcsinálok, mint eddig csináltam, de azt azért nem, amit az Isten mond. És ez mindig kevesebb, vagy mindig értéktelen, ahelyett, hogy engedelmeskednénk, és az Isten áldása lenne rajta. Látjuk ebből a karácsonyi történetből, hogy bárki kiszállt volna ebből, és azt mondja, valami mást, az nem az igazi lett volna. Azon nem lett volna az Istennek az áldása. És amikor azt tesszük, amit az Isten mond, és az Isten áldása van rajta, akkor az valami fantasztikus dolog. Saulról tudjuk azt, hogy amikor elhangzik ez a mondat a Bibliában, hogy az engedelmesség több az áldozatnál, akkor ő pont ebbe a hibába esik bele, és ezért bukik meg, mint király, és azt mondja Isten, elegem, ennyi volt a királyságodból. Mert nem azt teszi, amit az Isten mond, hanem neki van egy jobb ötlete. És azt teszi. És azt mondja, hogy de hát ez is jó, meg hát magyarázzuk meg a dolgokat. És azt mondja, hogy ez így nem megy. Az engedelmesség az engedelmesség, és ezt nem lehet így, meg úgy, meg amúgy értelmezni. És a karácsonyi történetben azt látjuk, hogy az Istennek az emberei engedelmesek. Isten kiválasztja ezeket az embereket, Máriát, a pásztorokat, a bölcseket, Józsefet, és ezek az emberek engedelmesek, és mi ezért ünnepelhetünk, és ezért van karácsony, van Jézusnak az eljövetele, mert mindez valami nagyon fontos áldás számunkra is, mert az engedelmesség működik. És azzal szeretném befejezni, és azt a kérdést föltenni, hogy te szeretsz engedelmeskedni Istennek? Jó engedelmeskedni Istennek? Ha ez néha úgy érezzük, hogy nehéz, akkor bátorítson bennünket az a hozzáállása, hogy ahogy Mária is fölfogta az angyali üzenetet. Engem az Isten megtisztelt. Amit mond neki, hogy kegyelembe fogadott vagy, te egy kiválasztott vagy, különleges ember vagy, csak téged és csak most erre a feladatra az Isten kiválasztott, és azt mondja Mária, rendben van. Én csinálom, én benne vagyok. Lesz, ami lesz, de hadd menjenek a dolgok. És amikor Isten megbíz téged bármivel, akkor téged a sok ember közül kiválaszt, hogy a gyülekezetünkben a sok ember közül kiválaszt valamire, hogy rajtad keresztül az Isten dicsősége megnyilvánuljon. És hogyha így nézzük az engedelmességet, akkor azt mondjuk, hogy de jó engedelmeskedni az Istennek. Mert az engedelmességgel Isten nem büntetni akar bennünket, hanem megáldani. Hát legyünk engedelmesek, és ilyen legyen a karácsonyunk, és így tudjunk ünnepelni. Szeretném, ha most imádkoznánk. Drága mennyi atyám, köszönjük neked, hogy adod a szívünkbe, Uram, a vágyat, az akarást is munkálod bennünk, hogy rád figyeljünk, hogy engedelmesek legyünk neked, és akarjuk, Uram, ezt tényleg tiszta szívből és őszintén tenni. És most azért imádkozom, hogy ezen a karácsonyon is erősíts meg bennünket, Uram, abban, hogy van egy küldetésünk, és van egy elhívásunk, és akarunk, Uram, neked, mint messiásnak dicsőséget és tisztességet adni. A szívünk szeretetéből, meg azzal is, ahogy élünk, amit mondunk, azzal is, ahogy engedelmeskedünk neked. És kérünk, Uram, áldj meg bennünket, hadd legyen a mi életünk egy engedelmes élet, amiben ott van a te dicsőséged. Kérlek, vezess bennünket, és áld meg a gyerekeket és a felnőtteket is, hogy ne a lázadásban, hanem az irántad való tiszteletben és engedelmesekben éljük az életünket. Atyánk Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Amen. Nos, most meg fogunk hallgatni egy különleges dalténeket. Larissa meg az anyukája. Larisszának úgy érzem, még egy kis bátorítás kell. Nem? Akkor csak az anyukája.
Hoztunk nektek egy ajándékot, én és a Larissa, de közben ő ilyen kicsit ilyen indisponált állapotba került, köhög meg, el is lehet, hogy kicsit elbátortalanodott, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő most csak a ülőhelyéről kíséri figyelemmel. Ezt a dalt őtőle tanultam, és most már el is árultam, hogy szóval az ajándék, amit hoztunk, ez teljesen trendi, mert nem kellett hozzá csomagolópapírt felhasználnom. Ez most már divat lett. Úgyhogy a dalnak a szövegét Vörös Sándor írta, és ez egy karácsonyi dal, francia ismeretlen szerző. Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy, itt fekszik kis Jézus, lássa a világ. Boldogan figyelnek égi fényjelek, szín a szalma ágyat, alvó kis dedet. Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy, itt fekszik kis Jézus, lássa a világ. Rongyos istállóban pislákol a mécs, a gyermek fölébred, nem sír, egyre néz. Tekints le az égből, mert szeretlek én. Tartsd fölém kezecskéd, védőn könnyedén. Rongyos istállóban pislákol a mécs. A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz. Csak azt szeretném mondani nektek, hogy ez egy nagyon nagy dolog nekem, hogy a kislányommal majdnem elénekeltük együtt, és ahogy ő köhintett egyet, nekem elakadt a torkom. Ez egy nagyon érdekes dolog, aki ismeri ezt a körülbelül állapotot, ez biztosan észrevette, úgyhogy boldog karácsonyt kívánunk mi is nektek. Most pedig... Ja. Egy dalt közösen el fogunk még énekelni, a Csendesé kezdetű dalt, aminek a szövege ki is lesz vetítve. Te pedig megérkeztél közben? Aha, jó. Ezt viszont mindannyian fogjuk énekelni, kivéve aki köhög. Hány verszakkal? Kettővel? Hárommal? Jó.
Szóval csendesé, szentségesé, szívörülj, higgy, remélj, ezek fontos üzenetek. Isten áldjon meg bennünket, így karácsonykor is engedelmességben tudjunk tovább menni. A gyülekezetünkben az ilyen közös karácsonyi ünneplés tulajdonképpen ezzel az Isten tisztelettel véget is ér, és azt szeretnénk, hogy a következőkben, az ünnepek alatt foglalkozzatok sokat az Úrral, egymással, a családdal, beszélgessetek egymással, látogassátok meg azokat, akikkel már régen találkoztatok, barátokat, rokonokat, szülőket, bárkit. Fontos, hogy ezen is Isten áldása legyen, és a kapcsolatainkat is hát jó tudjuk karbantartani. Szeretném, ha most megnéznénk a hirdetéseket, ami fontos, hogy minden vasárnap Isten tiszteletünk van, tehát a következő Isten tisztelet az a hétvégén vasárnap lesz itt 10 órakor, illetve december 31-én most is szilveszter lesz, mint mindig, és a szilveszteri programunk az a Törökbálinti Munkácsi Mihály Művelődési Házban lesz. Este 8-ra azt kérem tőletek, hogy akik ott tudnak lenni, azok legyenek ott 8, tehát nem 8-kor indulj el otthonról, hanem 8-kor ott tudjunk kezdeni, tehát olyan 7:30 és 8 között gyülekező van ott a Művelődési Házban, és 8-kor kezdenénk el a programot. Ebben a programban lesz minden, tehát ilyen színes kavalkád, úgyhogy ha fiatalok lesznek ott, remélhetőleg ők is örülni fognak mindennek, a középkorúak is, meg az idősek is. Tehát lényeg az, hogy mindenkit szeretettel várunk. Szilveszterkor este 8-kor Törökbálint Munkácsi Mihály Művelődési Ház. Attila, mondasz-e valami konkrétat ezen kívül? Szóval várunk mindenkit a szilveszteri programra. Az árveréshez is hozhatok valamit, illetve akkor Marika és a Zsuzsa koordinálják, ha lesz mit, tehát legyen mit sütemény, vagy szendvics, vagy bármi olyan dolog, ami szállítható és ott elfogyasztható, akkor azokat kérjük, hogy segítsetek felajánlani különböző dolgokat. És természetesen január első vasárnapján újra találkozni fogunk itt, és újra indul az évünk. Lesz egy ilyen évnyitó istentisztelet, aztán ha jók az emlékeim, január második vasárnapján talán már ünnepelni fogjuk a gyülekezetünk 6. születésnapját is. Nagyon rohamosan telik az idő, és öregszünk. Tehát megemlékezünk majd erről is. Illetve ha előre nézünk, a 3. vasárnap januárban az egy ilyen különleges vasárnap, ezt a külmisszióval fogunk foglalkozni. Vendégünk lesz egy házaspár, akik a gyülekezetünknek és a misszionáriusai, a László Imre és a Klári. Ők fognak itt prédikálni, illetve egy kis beszámolót tartani az életükről, szolgálatukról, megértük, fogunk majd újra imádkozni, bátorítani őket. Tehát ez lesz majd a 3. vasárnap, és majd még sok minden lesz, most nem mondom az egész évet, egyenőre csak ennyit. Tehát januárban is sok érdekes dolog vár ránk. A vendégeinkre Isten áldását kívánjuk újra. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok a továbbiakban, és Isten áldjon meg bennünket. És akkor ne felejtsük, vasárnap Isten tisztelet, és aztán szilveszterkor is újra találkozunk. Isten áldjon mindenkit, boldog karácsonyt!